Hosszabbítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminnal és Rév Dániellel.
Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 143. adása. Benne egy interjúval kezdünk. Marozsán Fábián a vendégünk a műsor első részében, mert hogy a Miami és az Indian Wells tenisz tornán is a legjobb 8-ig, illetve a 16-ig jutó játékos bejutott a legjobb 40-be ezzel a világranglistán, és óriásit lépett előre az elmúlt egy évben. Most már olyan dolgokról kell beszélni vele kapcsolatban, hogy akár kiemelt lehet a Roland Garroson és az olimpián is, hogyha jól sikerülnek a következő hetek. A műsor második részében Koch Máté, világ és Európa bajnok párbajtőrvívó, a vendégünk, akivel elsősorban az elmúlt egy évéről, a Bockó Gáborral való közös munkáról, illetve a következő hetekről, hónapokról és az olimpiáról beszélgetünk. A műsor harmadik része pedig ezúttal is az Ácsi rovaté. Kicsit kibeszéljük, hogy mi történt a magyar válogatott két felkészülési mérkőzésén. Beszélünk a női kézilabda BL-ről, illetve a férfiről is. Kibeszéljük, hogy Walter Attila várhatóan ott lesz a Giro d'Italián, Milák Kristóf pedig az úszó országos bajnokságon, és egy érdekes témát adott nekünk az, hogy Xabi Alonso úgy döntött, hogy a Liverpool vagy a Bayern kispadja helyett inkább marad a Bayer Leverkusennél, amellyel minden bizonnyal német bajnok lesz az idén. Így néz ki az eheti hosszabbítás, jó szórakozást kívánunk hozzá!
Tenisz.
Itt van velünk a vonalban Marozsán Fábián, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit, köszönöm, hogy a lehetőséget kapok itt erre a beszélgetésre veletek.
Hát mi köszönjük, mert hogy elég tumultuózus héten vagy túl, vagy heteken vagy túl, inkább így mondom. Nagyszerűen szerepeltél a két Egyesült Államok beli ezres tornán, egy negyedik fordulós, meg egy negyeddöntős szereplés, top 10-es kalpok. Mennyi ideig tart neked feldolgozni ezeket a sikereket, és a sikereket könnyebb feldolgoznod, vagy a nehézségeket inkább?
Így igaz, az elmúlt 3-4 hét, pontosabban ez az amerikai túra, ahol két nagy versenyt tudtam játszani, ez eléggé sikeres volt számomra, és nagyon jó heteken vagyok túl, sikerült mérkőzéseket nyernem, és újabb skalpokat gyűjteni, aminek nagyon örülök, és tényleg nagyon mozgalmas heteim és napjaim voltak, kevés pihenővel, és mind a kettő, amit mondtál, hogy nehéz feldolgozni picit a sikert, és hogy belegondoltam-e már ebbe, tehát, hogy mind a kettő mellett vannak jó dolgok és rossz dolgok is, azért azt kimerem jelenteni, hogy még azért mindig nehéz azt felfogni, hogy sikerült bejutni az első 40-be, az, hogy sikerült top 10-es játékosokat megvernem egy ekkora versenyen, és ilyen eredményt elérnem, és már azt gondoltuk igazából az Indian Wells-i tornán, vagy torna után, hogy ennél azért nehezebb nagyobbat durrantani, és rá pár napra azért ez sikerült Miami-ban, tehát ez egy tényleg óriási nagy szenzáció szerintem, mind nekem az én karrieremben, és szerintem a magyar tenisznek is, hogy sikerült igazából ilyen eredményt elérnem. Tehát picit még nehéz felfogni mind a ranglistát, mind a nagy eredményeket és győzelmeket, de ugyanakkor nagyon jó érzés ezekre visszagondolni, és nagyon kedves számomra az, hogy ilyen mérkőzéseket tudtam játszani, meg tudtam mutatni az embereknek, hogy vannak időszakok, hetek vagy versenyek, amikor tudok így teniszezni, úgyhogy persze be vannak könnyebb dolgok, vannak nehezebb dolgok, de a lényeg az, hogy igazából szerintem a végén én egybe legyek, és hétről hétre tudjak teljesíteni, és a legjobbamat tudjam mindig nyújtani.
Ilyenkor egyébként egy ilyen sikeres torna után, vagy ilyen sikeres hetek után, amikor van egy-két olyan nap, hogy meg tudsz állni, át tudod gondolni a dolgokat fejben is, a helyén tudod talán kezelni a történteket, akkor szoktál ezeken rágódni, hogy akkor oké, most megvan egy 38. hely a világranglistán, megvan egy negyed döntő Miami-ban, és hogy ez mekkora dolog? Tehát ilyenkor leesik neked, vagy felfogod ezt, hogy tényleg ezek megtörténtek veled?
Hát most már azért úgy kezdem egy picit elfogadni, de nem az van, hogy naponta nézem ezeket az eredményeket, vagy visszanézem a meccseket, vagy keresem a ranglistán a nevemet. Persze ugye azért itt az elmúlt 2-3-4 napban azért elég sok olyan cikk jött igazából velem szembe, ahol írták, hogy megvan a top 40, 38. vagyok, mekkora siker, tehát akkor találkozom veled, egyébként magamtól nem keresek erre rá, tehát tényleg csak a teniszre próbálok fókuszálni. Jelenleg most volt igazából két pihenőnapom, itt egy elég erős hónap után, tehát hogy nem sokat tudtam pihenni ebből a szempontból. Ugye itt az ünnepek alatt 2 napot így ki tudtunk venni, amikor azt mondtuk, hogy oké, most leállok, kell egy kicsit kikapcsolódni, mind fejben, mind fizikálisan, és utána újra elindult az edzés, ugye egy borításváltás van, tehát nem állhat meg igazából az élet, és nem ragadhatok le ott, hogy Atya Isten, milyen jó dolog az, hogy sikerült ilyen eredményt elérni, és hogy hányadik vagyok a ranglistán, mert ha leállok, akkor annak rossz eredménye lesz igazából, és ezt nem akarom, szeretném továbbra is csinálni a dolgomat, és még tovább jutni igazából, és nem annyira keresem ezeket a dolgokat, úgymond az interneten, vagy nem kezdek el csak úgy ülni a szobában és gondolkozni azon, hogy pontosan mit is csináltam. Persze valamikor eszembe jut, amikor mondjuk az ember, nem tudom, jön haza edzésről, és az autóban, ül a dugóban, és egy kicsit eszébe jut esetleg, akkor van, hogy Atya Isten, mennyivel jobb volt mondjuk Miami-ban a napsütésben játszani, mint otthon ülni mondjuk a dugóban és állni a sorban. Tehát néha vannak ilyen gondolatok, de azért ebből érthetően kevesebb van.
Az elmúlt hetekben tényleg ahhoz képest is úgy tűnik, hogy szintet léptek az eredményeid, mint amik mondjuk 2023-ban elértél, pedig akkor azért az Alcaraz elleni római győzelemmel robbantál be talán a köztudatba, így a szélesebb sportrajongók körében is, de a Miami tornán csak Alcaraz, illetve az Indian Wells-i tornán csak Alcaraz tudott megállítani, aztán Miami-ban legyőzted Holger Rünét, aki 6. kiemelt volt ezen a tornán, majd pedig Alex de Minaurt, aki 9. kiemeltként játszott. Ezek a top 10-es kalpok, ezek mind múlnak szerinted? Mind múlik az, hogy egy világranglista 50. hely környékén lévő játékos meg tud-e verni egymás után a legjobb 10-ben lévőket?
Én azt gondolom, hogy ezen a szinten ez már igazából napi forma. Persze nem véletlenül van az, hogy valaki 80., valaki 50. és valaki 10. a világon, vagy 5. Tehát ennek azért megvan az oka valamilyen szinten. De azt gondolom, hogy ebben a kategóriában már mindenki tényleg nagyon jól tud teniszezni, és napi forma dönt. Persze, hogy vannak olyanok, hogy egy tizediknek is van egy kicsivel gyengébb napja saját magához képest, és az pont annyival gyengébb, hogy ezáltal egy kiki meccset tud játszani, mondjuk egy 50-kel, egy 30-kal, vagy egy 80-kal, mert egy 80-dik is tud egyszerűen annyira jó teniszt produkálni, hogy van egy-egy perc kihagyás mind a két szedben, megcsinálja a bréket, és igazából onnantól azt végig tudja vinni már egy 80-dik is, vagy egy 50-dik is, és szerintem nálam is ez volt, hogy valahogy jól összejöttek a dolgok, éreztem a körülményeket, minden adott volt, feküdt a pálya, a labda, meg volt a jó érzés, valahogy bírtam kondival, jó volt a taktika, fejben tényleg 100%-osan erre tudtam koncentrálni, és egyszerűen kijött az, hogy volt egy jobb napom igazából, egy jó formában lévő de Minaur ellen például. Most amikor a Runéval játszottam, persze top 10-es fiatal, óriási nagy tehetség, viszont én ott azt éreztem, hogy ő felkelt, és valószínűleg egy eléggé rossz napja volt nekem, meg egy eléggé jó napom volt, és ebből a szempontból kijött egy kicsit a különbség. Tehát, hogy itt már nem az a nagy különbség mondjuk, mint egy alacsonyabb szinten, vagy mondjuk még juniorként, hogy ha elkezdek mondjuk fonák keresztet ütni az ellenfélel, akkor azt ki fogom kezdeni, és ott meg tudom őt verni. Itt nem ezen múlik. Itt azon múlik, hogy az ember egy kicsit fejben le van lassulva, egy picit rosszabb döntést hoz, amikor mondjuk nyomás alatt van egy fontosabb szituációban, és ezek a dolgok, ezek az apró pici dolgok összeadódnak, és abból lehet egy ilyen skalpot úgymond behúzni, és ez most nekem nagyon jól sikerült, mint mondtam, adottak voltak a körülmények, sikerült maximálisan koncentrálnom, és sikerült ezt a sikert behúzni, és ne felejtjük el, hogy azért nem mindig csak a jó dolgokról beszéljünk, hanem nálam is van olyan, hogy nagyon akarom, nagyon meg akarom mutatni, nagyon koncentrálok, megcsinálom ugyanazt a rutint, és egyszerűen nem értem, hogy miért nem tudok úgy teniszezni, ahogy mondjuk 3 héttel ezelőtt. Tehát, hogy nálam is vannak ezek a dolgok, ezeknél a játékosoknál is előfordul, hogy beleteszi a munkát, megcsinálja a bemelegítést, megvan a taktika, de egyszerűen valamiért nem tudja megvalósítani, és akkor történik egy ilyen dolog, hogy jön egy csúnyán mondva csak 50. számára, akit igazából le is nézhetne, hogyha úgy van, és belefut egy vereségbe.
Játszottál már 5 meccset 1000-es tornán, ugye tavaly Sánkhájban szintén negyed döntőztél, Mentálisan milyen egy ilyen ötmeccses sorozat? Ugye most Miami-ban is négyet nyertél a Zverev elleni negyed döntőt megelőzően. Hogyan dolgozott fel, vagy hogyan jön az idézőjeles sorozat terhelés egymás után, és hogyan bántál most ahhoz képest, hogy mondjuk Shanghai-ban életedben először volt egy ilyen ötmeccses terhelésed ezres tornán?
Így igaz, a kettő azért annyiban másabb volt, hogy Shanghai-ban minden egyes mérkőzés után volt egy pihenő napom, és ott jól rá tudtam készülni a meccsekre. Itt Miami-ban viszont az eső miatt volt 3 nap, amikor mind a 3 napon meccset kellett játszanom szerencsére, mivel sikerült nyernem, és ezáltal érződött már az, hogy egy picit kezdtem elfáradni egy idő után, úgymond így a harmadik, negyedik meccsen, mert ez már látható volt talán szemmel is, mind az edzőknek, mind a csapattagoknak, meg a nézőknek is. Én azt gondolom, tehát ebből a szempontból igazából más a két verseny. Viszont Shanghai-ban ugye nagyon új volt az élmény. Először voltam ebben a szituációban, és nem nagyon tudtam mihez nyúlni, tehát igazából nem volt ötletem, nem volt semmilyen tervem, hogy ezeket a dolgokat hogy kell reagálni, és mind kéne változtatni. Most már azért azt gondolom, hogy egy versennyel, ami azért nem sok, de ennyivel rutinosabb voltam igazából ebben a szituációban, más volt azért a két verseny. Tehát itt néha nem volt idő gondolkozni. Vége volt az egyik meccsnek, és nem az volt, hogy oké, okay, most ezt szeretném emészteni egy picit, szeretnék ennek örülni, hanem az volt, hogy oké, okay, este van, sikerült megnyerni, meg volt a regeneráció, amennyire csak tudtam, és innentől kezdve készülünk a következő meccsre, mert holnap fel kell állni mondjuk 13-14 óra múlva játszani egy ugyanilyen meccset egy top 50-es játékossal, és meg kell oldani a feladatot. És ott is meg kellett csinálni a taktikát, át kellett beszélni, másnap felkelni, és ezt végigvinni. Tehát, hogy így ilyen szempontból Miami-ban tudtam már egy kicsit tapasztaltabban készülni a meccsekre, mint Shanghai-ban. Ugye mind a két versenyen ugyanaddig sikerült jutnom, ott akkor, ha jól emlékszem, döntőszedben kaptam ki a Hurkactól Shanghai-ban, most viszont kettő közepes szedben Zvereftől, és igazából ennek is, ez is egy óriási nagy eredmény szerintem, hogy idáig sikerült eljutnom, nem jött össze az újabb skalp, de hát szerintem így is egy óriási nagy eredmény volt.
Néhány héttel ezelőtt, ezt valószínűleg te nem is tudod, egészen szerencsés módon úgy voltunk egy padel bemutatón a kollégáinkkal, hogy ott edzettél mellettünk, és nekem azt tűnt föl az edzésed közben, hogy többször is úgy láttam, hogy ha valami nem úgy sikerül, ahogy ezt te elgondoltad, akkor eléggé mérges vagy magadra. Ez mennyire jellemződ rád, akár edzések közben, mennyire van benned egy ilyen belső hajtás, hogy hú, akár edzésen is tökéletesen szeretném megcsinálni, amit kigondolok magamnak, és mennyire jellemző rád meccsek közben, hogy mérgelődsz magaddal?
Hát most őszinte leszek, azért rámondtam volna, hogy sajnos ez eléggé jellemző rám, tehát hogy ez nem egy jó dolog, hogy a játékos nem tudja annyira kontrollálni az érzelmeit, viszont azt gondolom, hogy ez is hozzá segített, vagy hozzátesz ahhoz, hogy vannak ilyen eredményeim, mivel eléggé maximalista vagyok, és szeretnék mindent a lehető legjobban csinálni. És van, hogy edzésen is egyszerűen annyira ideges vagyok, hogy már nem tudom elviselni azt, hogy hibázok, és nem tudom megcsinálni azt a gyakorlatot, amit kérnek tőlem, vagy úgy azon a szinten nem tudom megcsinálni, amin szerintem kellene. És ezért ezt nehezen tudom elviselni, akár edzésen is, meccsen is. Nagyon sokszor közel voltam már ez az állapothoz, viszont azért meccsen nem tud az ember csúnyán mondva úgy hisztizni, vagy olyan érzelmeket kimutatni, amiket edzésen megengedhet magának, ugyanis itt azért vannak nézők, van egy ellenfél, van egy bíró, vannak szabályok, vannak büntetések, ilyen szempontból is erre is kell figyelni, és azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy valamilyen szinten azért profi az ember, hogy ezeket az érzelem kitöréseket ez egy bizonyos határig tűrnie kell, és nem szabad mutatnia. Erre próbálok én is figyelni, de van olyan, amikor nálam is egy kicsit elszakad a cérna, és meccsen is kimutatom ezeket a dolgokat. De ugyanakkor hálás vagyok annak, hogy egy picit ilyen maximalista vagyok, és mindent túl tökéletesen akarok csinálni, mert ha nem ilyen lennék, akkor lehet, hogy nem tartanék most ott, ahol vagyok.
Csak hogy tisztázzuk a dolgot, semmilyen ilyen durva dükkitörés vagy ilyesmi nem volt, csak inkább ilyen mérgelődéseket éreztem rajtad.
Hát igen, azért az mindig előfordul, de szerintem azért az még belefér.
Persze, abszolút.
Nyilván ismered a mezőny tagjait, és ők is ismernek téged egyre jobban, ahogy előrébb jutsz a világranglistán, és szerzed ezeket a skalpokat. Mennyit érzékeltél most Miami-ban abból, hogy azért megverti a két top 10-es játékost, bejutottál a negyed döntőbe. Volt bármiféle reakció, olvastuk a cikkeket, hogy ez Zverev mit nyilatkozott, hogy akár top 10-be is várhat téged, vagy számít arra, hogy megérkezel, vagy megérkezhetsz annak a közelébe. Szóval van valami friss visszajelzés így a többiektől, vagy a mezőnyön belül, vagy érzed azt, hogy jobban figyelnek rád, mint mondjuk akár néhány hónappal ezelőtt?
Én azt gondolom, hogy vannak játékosok, akik talán jobban figyelnek egy picit, és az tényleg egy jó érzés, hogy amikor valamelyik topjátékossal játszok, úgymond, ha nem is topjátékos, de mondjuk csak egy 50 körülivel játszok, aki olyan a ranglistája, mondjuk, mint nekem, ezek a játékosok is most már készülnek. Tehát azért ez egy jó visszajelzés, hogy tartanak tőlem, ez azt jelenti, és szeretnének felkészülni, egy kicsit megnézni, hogy mi az, amit szoktam csinálni. Ugyanakkor ennek van egy rossz oldala is, hogy kicsit nyitott könyv vagyok számukra, és már tudják, hogy mire számíthatnak. Tehát azért ennek is van egy nagyon pozitív és egy kicsit negatív oldala, mint mindennek. Tehát ezek jó dolgok nagyon, viszont amikor ott vagyok a versenyen, és van egy szép győzelem, akkor azért egyre többen gratulálnak, bólintanak, intenek egyet, szívesebben edzenek, most már talán velem egyre többet látnak, vagy láttak itt az utóbbi időben, és azt mondják, hogy oké, ez a srác azért nyert egy-két meccset, akkor szívesebben edz velem mondjuk egy 15. vagy egy 20. vagy egy top 10-es is akár, mert ezeket a dolgokat nem annyira egyszerű elintézni. Reméljük, hogy ennek a sikereknek köszönhetően ők is nyitottabbak lesznek felém, és még több ilyen játékos mellett tudok majd fejlődni és tőlük tanulni. Úgyhogy, de ezekhez mindenféleképpen kellenek ezek a sikerek. Le kell tenni az embernek a névjegyét, hogy egy kicsit elismerjék. Úgyhogy igen, ilyenkor vannak, hogy ők már gratulálnak egyből a meccs után, vagy másnap, amikor találkozunk, úgyhogy ezek jó érzések egyébként.
Beszéljünk egy kicsit a közeljövőről. Említetted, hogy borításváltás jön, hiszen jön a salakszezon Európában, aminek valamilyen szinten része lesz idén az olimpia is, és ezért itt az elmúlt hetekben, hónapokban ez a műsor is eléggé olimpia fókusszal készült, úgyhogy veled is szeretnénk erről is beszélni. Az olimpiai kvalifikáció teniszben úgy néz ki, hogy a Roland Garros utáni világranglistán az első 56 helyezett automatikusan indulhat majd az olimpián, és valószínűleg ennél hátrébb lévők is indulhatnak, hiszen lesznek olyan nemzetek, amelyek több versenyzőt adnak az első 56-ba, mint a maximálisan indítható 4 fő. Te mennyire foglalkozol most az olimpiával, vagy mennyire koncentrálsz inkább azokra a tornákra, amiken még megerősítheted a pozíciódat az olimpiáig?
Ugye ez egy olyan szempontból nehéz dolog számomra ez az olimpia, hogy én nagyjából tavaly év végéig, így decemberig, vagy talán az Ausztrál Openig, ugye, ami január elején volt, addig nem is nagyon voltam úgy képben azzal, hogy nekem reális esélyem lehet arra, hogy ténylegesen oda kerüljek. Ugye az volt, hogyha tudom tartani ezt a ranglistát, nagyjából ezt a 60 körüli helyet, és elég pontot szerzek, akkor talán van esélyem arra, hogy bejussak az olimpiára. Ez egy óriási nagy dolog, teniszezőként, fiatalként, stb. Stb. És így, hogy most jött ez a siker, így azért én is olvastam egy-két dolgot, hogy ezzel szinte majdnem biztos, hogy megvan. Mondjuk, hogy biztos akkor lesz, amikor ott leszek Párizsban. Nem szeretem elhamarkodni a dolgokat, és nem szeretnék mindent egy lapra feltenni, és egy versenyre igazából, tehát ugyanúgy megvan a versenynaptár tervezet igazából, hogy nagyjából milyen versenyeken szeretnék játszani, és persze ebbe belekalkuláltuk az olimpiát is, mint plusz verseny, hogyha sikerül oda kijutni, az egy óriási nagy dolog, szeretném ezt játszani, de nincs az, hogy most akkor ezért minden egyes héten versenyezni fogok, és rágörcsölök a pontokra, hogy már pedig ennek meg kell lennie, ugyanúgy csinálom tovább a dolgomat, és hogyha ennek össze kell jönnie, akkor ez össze fog jönni, én azt gondolom.
Ugye ezért ezt tegyük hozzá, hogy a Roland Garroson tavaly még selejtezőt kellett vívnod, és nem is jutott el túl a selejtezőn. Idén pedig, hogyha mondjuk jól sikerülnek a felvezető versenyek, akkor az is benne van a pakliban, hogy akár kiemelt leszel, ami azért nagyon nem mindegy, hiszen akkor elvileg az első két fordulóban nálad gyengébb játékossal játszol, aztán persze a sorsolás az dob érdekességeket egy ilyen tornán. Tehát nagyon más állapotban, meg nagyon más státuszban kezded el ezt a salakszezont, mint ahol egy évvel ezelőtt voltál.
Persze, ugye tavaly volt az első év, amikor egyáltalán grenzlemeket tudtam játszani, és tény is való, hogy tavaly a Garroson nem sikerült, túljutom a Kalin, akkor annak is borzasztóan tudtam örülni, hogy sikerült az első mérkőzést megnyernem, és lépésről lépésre haladtam. Hogyha most nagyon jól tudnék játszani itt a következő pár versenyen a salakos szezonban, akkor elképzelhető, hogy tudok kiemelt lenni, mondjuk a 30-31 vagy 32. kiemeltnek becsúszhatok, ami szerintem egy nagyon nagy dolog lenne, és ebben még nem is gondoltam bele egyébként. Nem, őszinte leszek, nem tudom, hogy itt erről a 38. helyről pontosan hány pont kell ahhoz, hogy ez sikerüljön. Én azt gondolom, hogy itt már nem elég az, hogy az ember tényleg csak ilyen 20-30 vagy 50 pontokat gyűjt ahhoz, hogy nagyokat tudjon előreugrani a ranglistán, tehát megint kéne szerintem egy kiugró eredmény ahhoz, hogy az első 30-ba mondjuk be tudjak kerülni, és ezáltal meglegyen a kiemelései Garroson. És azt még azért hozzátenném, hogy attól függetlenül, hogy valaki szerintem kiemelt egy Grand Slamen, az nem jelenti azt, hogy mondjuk nem kaphat ki az első vagy második fordulóban, úgymond, mert itt a Grand Slamen már tényleg mindenki elképesztően jól játszik. Ugye vannak kvalisok, akik a kvaliból érkeznek, bennük van a meccs, megszokták a körülményeket, és vannak olyan 40-50-60 körüli játékosok, vagy akár 80 körül is, akik nagyon érzik a salakot, nagyon jó napjuk van, esetleg hazai játékos, és nyomja a közönség, még jobban be akarja mutatni, és azok is el tudnak kapni egy-egy kiemeltet, ugye az első pár körben, amikor azt mondanánk, hát, hogy a papírforma azt mutatja, hogy a kiemeltnek kell nyernie. Én ebből a szempontból nem szeretnék erre nagyon így rástresszelni. Nagyon nagy mérföldkő lenne egyébként, hogyha ezt sikerülne elérni, hogy mondjuk vagy a Garroson, vagy Wimbledonban mondjuk kiemelt tudjak lenni egy Grand Slam tornán, de ettől függetlenül nem az, hogy akkor hátradőlök és elkönyvelhetem azt, hogy akkor fixen megvan az első két kör, mert ezt soha nem mondom. De az egy nagy mérföldkő lenne szerintem, hogyha ezt sikerülne elérni.
Hogyan néz ki nálad, akár fejben, akár fizikálisan az átállás egyik borításról a másikra, és ilyenkor milyen szerepe van idézőjelben az edződnek, Balázs Györgynek, hogy segítsen ebben, hogyan néz ki ez a folyamat ebben a pár napban, mert gyakorlatilag nincsen sok lehetőség, vagy sok idő arra, hogy igazán át tudja állni.
Így igaz, most azt mondom, hogy szerencsére nincs sok idő, mert ez azt jelenti, hogy akkor az elmúlt hetekben valamit tudtam jól csinálni, és itt nem csak a Gyurinak, mint teniszedzőmnek van nagy szerepe ebben az átállásban, hanem a csapat összes többi tagjának is, akik velem dolgoznak, ugyanis nem könnyű egy átállás, valakinek salakról kemény pályára könnyebb, valakinek pedig pont fordítva. Én azt gondolom, hogy szeretek salakon játszani. Persze meg kell szokni azt, hogy a labdák elpattannak, néha picit lassabbak esetleg, jobban kell dolgozni lábbal, hogy ezeket az elpattanásokat az ember tudja korrigálni, és ne legyen vele problémája. Én azt gondolom, hogy számomra a mozgás egy fokkal talán könnyebb egyébként salakon, és mivel várom ezt a salakos váltást, ezért lehet, hogy gyorsabban fog menni. És ebben egyébként nagy szerepe van mind a Gyurinak, mind az összes csapattagnak. Úgyhogy ők mindenféle szempontból segítenek, mind a gyógytornász, mind a kondiedző, mind a teniszedző, ugye mindenhol másképpen dolgozunk. Egy gyógytornárnál meg kell erősíteni az apró izomcsoportokat, úgymond, hogy készen legyen erre a terhelésre. A kondin már azért lehet gyakorolni a lábmunkát, vannak bevezető gyakorlatok, ami hozzászoktat például a csúszáshoz, a kitámasztáshoz, és ugye mondjuk a teniszen is vannak olyan gyakorlatok, igazából csak teniszezünk, tehát ezzel nem mondok új dolgot, tehát nem kell itt nagy dologra gondolni, hogy ott meg megszokom igazából azt, hogy pattannak a labdák, milyen az, amikor kapok egyesést, és itt nem megcsúszik úgy, mint a kemény pályán, hanem egy nagyon picit megáll a labda, milyen, amikor a fejem fölé pattan hirtelen, tehát ezeket az apró dolgokat kell összerakni, és ebből áll össze az, hogy az ember hogy tud igazából borítást váltani. Valakinek ez könnyebb, valakinek nehezebb. Én még igazából csak most kezdem, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez mondjuk egy hét alatt sikerül tökéletesen átállni. És azt is tegyük hozzá, hogy a legnagyobb segítség egy borításváltásnál, én azt gondolom, hogy az, hogyha az ember meccseket tud játszani, és ott tud nyerni, mert akkor még könnyebben sikerül átállni. Ugye edzésen nehéz ugyanazokat a körülményeket tánozni vagy produkálni.
Azt tudod már, hogy néz ki a versenyprogramod a Roland Garrosig?
Igen, abban a szempontból szerintem nincs olyan nagy meglepetés, hogy mindenféleképpen a nagyobb versenyeket preferálom én is, meg a csapat is. Ugye most van egy Monte Carlo, ha jól tudom, utána egy barcelonai 500-as verseny. Azt választottuk Bukarest és München helyett, azért is, mert Barcelona egy az, hogy nagyobb verseny, sikerült oda bekerülnöm a főtáblára is, és talán a körülmények is olyanok, amik nekem egy fokkal jobban kedveznek, nem olyan mondjuk, mint Münchenben, hogy esik az eső, kicsit hideg van, kicsit szeles, talán Barcelonában gyorsabbak a körülmények, ha jól tudom, utána Madrid jön, egy ezres, igazából azt így kötelező játszani, tehát ez egy adott verseny volt. Utána lehet, hogy fogok játszani egy Challenger versenyt, ez igazából eredménytől függ. Ugye ezt játszottam tavaly is Dél-Olaszországban, hogyha jól emlékszem, egy 175-ös Challengert kötelezően beraktak igazából a két ezres közé. Ez egy új szabály, és általában ez úgy szokott történni, hogy azok a játékosok, akik az első-második körben kikapnak, azok általában elmennek és játszanak egy ilyen versenyt, főleg, hogyha valahol Európán kívül vagyunk, ugye, mivel költséges a verseny, ott messze vagyunk, és valamilyen tétmérkőzést jó lenne játszani, és ilyenkor jó egy challengeren elindulni. Tehát ez igazából a madridi versenytől függ, hogy az hogy fog sikerülni, utána pedig Róma mindenféleképpen egy nagyon kedves hely számomra, oda szeretnék visszatérni, ugyanilyen szép eredményt elérni és megvédeni a pontjaimat, és ha jól tudom, akkor Róma után közvetlenül kezdődik is a Garrosz.
Igen, 6 nappal később. Hát elég izgalmasan hangzik, reméljük, hogy jól sikerül majd a salak szezon, és akkor tényleg akár a Garroszon, és aztán utána az újabb párizsi eseményen a nyári olimpián már akár kiemeltként is szerepelhetsz a főtáblán. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és nagyon sok sikert kívánunk a következő időszakra.
Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!
Szia!
Olimpia.
Folytatjuk az adásunkat, a vendégünk Kok Máté, világbajnok párbajtőröző. Szia Máté, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok!
Éppen milyen héten vagy, a pihenő hete, így a budapesti GP után és a Tbilisi világkupa előtt, vagy ez már azért egy fokkal keményebb hét, vagy felkészülősebb hét neked?
Hát igazából elég kemény meneten voltunk túl, ez a kvalifikáció párbajtőben, az egész vívásban egy elég nehéz művelet. Nagyon örülök, hogy sikeresen zártam a kvalifikációt, ezt hozzá kell tenni, hogy a csapatban harmadik helyen kvalifikáltuk magunkat az olimpiára, és egyéniben pedig első helyen jutottam ki a párizsi játékokra. Ez egy jó visszajelzés nekem, hogy tényleg az első kvalifikációmat, amiben itt tényleg részese voltam, és végigcsináltam, elég jól teljesítettem. A csapatversenyeken is elég sok tussal tudtam hozzásegíteni a csapatot. A csapat elég, amilyen fiatal vívókból áll, elég életvívást nyújtottunk, és szerintem megérdemelte jutottunk ki az olimpiára.
Arról mesélj egy kicsit, kérlek, hogy a vívóknál pontosan hogy néz ki az olimpiai kvalifikációs rendszer, illetve egyáltalán fegyvernemenként ugyanaz a rendszer?
Fegyveremenként ugyanaz a rendszer. 4 éves egy ciklus, most a Covid miatt eltolták 1 évvel az olimpiát, ezért most nem 4 év volt, hanem 3 év volt a kvalifikáció, és a 14. helyen tanyáztunk, amikor elkezdtük az új csapattal, Andrássy Tibor, Nagy Dávid és Siklósi Gergelyen, meg beleértem magamat is, és a 14. helyről feljöttünk az első helyre, tehát a Tbilisi világkupa előtt első helyen voltunk, most sajnos ezen a világkupán nem szerepeltünk jól, de már kijutottunk Heidenheimben, egy aranyéremmel kijutottunk az olimpiára, tehát most igazából ez nagyon fontos nem volt nekünk, de azért próbálunk minden versenyen maximális teljesítményt nyújtani. Most itt annyira nem volt igazán meg a győzni akarás, de azért bízok benne, hogy a következő világkupákra már jobban fogunk vívni, nagyobb lesz az éjség, mert még van 2 világkupa, nem mindegy, hogy az olimpián az első házból vagy a felső házból kapjuk az ellenfelet. Ahogy mondtam, hogy visszacsatolva a kérdésedre, nagyon bonyolult a kvalifikáció, normál esetben 3 év, amikor igazából gyűjtjük a pontokat, és akkor megvannak a helyezkedések, és az utolsó év, ami fontos, és az alapján dől el, hogy melyik 8 csapat fog kijutni az olimpiára, tehát lehetsz te világon is te egyes is a 3 év alatt, ha az olimpiai kvalifikációban valami nem úgy jön ki, akkor elképzelhető, hogy nem lesz ott az olimpián a csapattal, és ez egy nagyon nehéz dolog. És szerencsére, és ezért volt egy kicsit aggasztó az indulásunk, mert megnyertük Buenos Aires-t tavaly, ami az utolsó nem olyan világkupa volt, ami beleszállt az olimpiai kvalifikációban, aztán utaztunk Isztambulba, és az ötödik helyen végeztünk, és ez kicsit ilyen aggasztó tud lenni, hogy úristen, ez teljesen más, és mindegy, hogy most első voltunk, azt számít, ami most fog kezdődni, és egy ötödik helyen kezdtük a kvalifikációt, a világbajnokságon nem voltunk, ott is nem voltunk négyben, de az egy értékes ötödik hely volt, megnyertük az EB-t, voltak fontos világkupa dobogók, és egy aranyére megjutottunk ki az olimpiára, ami azért egy jó érzés, hogy nem úgy jutottunk ki, hogy matematikailag, vagy nem jutott be más a négybe mondjuk, hanem megnyertük azt a versenyt, azzal jutottunk ki, mint Rióba, annó a Bockó Gábor, Imre Géza, Sonfai Rédi kvartett.
Mesélj egy picit a csapat összetételről, mert hogy Nagy Dáviddal és András Tiborral azért elég régóta jól összeszokott társaságot alkottok, és nyilván Siklósi Geri is a csapatba tökéletesen és teljesen jól illeszkedik. Milyen ez a csapat belülről? Milyen az összhang? És tényleg olyan-e, aminek kívülről tűnik? Mert hogy egy nagyon összeszokott négyest alkottok így együtt.
Ez jól látható tényleg a nézőknek is, hogy ez egy nagyon jó csapat. Nagyon vártuk már, hogy újra összeállhassunk a Dáviddal és a Tibivel a felnőtt mezőnyben is. Mi juniorban azért sok szép sikert arattunk, megnyertük a VB-t kétszer egymást után, nyertünk kétszer egymást után világkupa összetett bajnokságot, EB-t nyertünk, tehát igazából mindent megnyertünk juniorban, amit meg lehetett, viszont felnőttbe nem kaptuk meg az esélyt ezzel a csapattal, hogy a Tokiói olimpiára kiussunk. Úgyhogy nagyon vártuk azt, hogy végre mi is megmutathassuk, hogy felnőttben mire vagyunk képesek, és azért az első kvalifikációs időszakban, hogy mondtam, a 11. helyen vettük át a csapatot, és az első helyre tudtuk felkormányozni. Azért ez férfi párbajtőben azért, hogy a franciák, olaszok, japánok, meg ezeket megelőztük, ez egy nagyon nagy fegyvertény, és szerintem okkal tarthatnak tőlünk az olimpián is. De ahogy mondtad, tényleg egy nagyon jóba vagyunk, a Gergő nagyon jó beleilleszkedett ebbe a tíme, mert nem nekünk kellett alkalmazkodni hozzájuk, hanem neki kellett igazából hozzánk, mert mi már jobban ismertük egymást a juniorként, tűvel meg a Dáviddal, de a Gergő is tud egy akkora pluszt adni, ami még az ahhoz kell, hogy mert juniorban meg tudtuk oldani hárman is egy világkupán, de felnőttben már kell rotálni, kell cserélni, különböző felállásokban tudunk felállni, a Dávid volt nekünk mindig a fejezőemberünk, de a Gergő is fejező pozícióban vívó, és mi meg Tibivel középen szedjük szorgos hangyaként a tusokat, és ezt a végén a Dávid vagy a Gergő ez megtartja és hazaér remélhetőleg. Úgyhogy nagyon jó össze vagyunk szokva, Dancsházi Nagy Tamás és Bóckó Gábor nagyon jól menedzseli ezt az egész kvartettet, videóelemzéseket tartunk, úgyhogy profi a munka.
Nagyon érdekes, hogy most már beszélünk nagyjából 6 perce, és eddig csak a csapatról beszéltünk, miközben azért a vívás alapvetően mégiscsak egy egyéni sport, és te egyéni aranyérmes vagy a tavalyi világbajnokságról. Az az eredmény, az mennyire változtatta meg a te státuszodat, úgymond így a párbajtőröző mezőnyben?
Hát azért világbajnokságot nyerni azért elég nem mindennapi esemény. Nagyon örülök annak, hogy tényleg én is világbajnok lettem, és egyéniben értem fel a csúcsra, és tényleg ez egy egyéni sportág, tehát itt meg kell becsülni az egyéni eredményeket, de valamiért, hogy mi is a csapatban, amikor megnyertük az EB-t, az olyan más volt, az olyan tényleg egymást ünnepeltük, tényleg megünnepeltük, úgyhogy sokkal másabb érzés volt, de amikor a VB-t nyertem, akkor is feldobáltak engem a srácok, mert akkor is ünnepeltek engem, tényleg, de én jobban örülök, amikor másra is meg tudom osztani ezt az örömöt. De valóban megváltozott az egész párbajtőrő világban a helyem. Máshogy néznek rám, máshogy kezelnek, és jelenleg én vagyok most a világon is egyes a ranglistán is, tehát azért sokkal jobban odafigyelnek. Eddig is odafigyeltek rám, mert azért voltak azért világkupán, ráadásul 7 világkupa érmem volt, világbajnokságot megelőzőleg, hiányzik a világkupa arany még nekem egyéniben, azon nagyon sokat dolgozok, de most már egy újabb ilyen átkot tudtam megszakítani a Budapesti GP-n, hogy bronzérmet tudtam szerezni, ami nem világkupa, nem Grand Prix, az, ami nem sikerült érdekes módon érmet szereznem, de most szerencsére a hazai pályán ez megtört. De próbálom kizárni a világbajnoksággal járó terhet, próbálom azt, hogy ne úgy kezeljenek engem, mint világbajnok, és nem ezzel, mert ezzel nem fogom tudni megnyerni az olimpiát, ezzel nem fogok tudni ilyen versenyeket nyerni, hogy én most én fállok, és meg a világbajnok, és akkor magától adom a tusokat. Hát ez ilyen nincsen, ez párbajtőrbe, ott kőkemény munka van, és szerencsére, hogy pont egy kvalifikációs világbajnokságot nyertem meg, ami miatt rá voltam kényszerülve, hogy ne is vigye el a fókusz, mert ha nem elvitte volna a fókusz, akkor a csapatban nem hiszem, hogy ennyire jól tudtam volna teljesíteni. A számok azért beszélnek, és ott elég sok tussal tudtam hozzásegíteni a kiutást. Akkor elvittem volna a fókuszt, és ugyanúgy ott kellett maradnom a földön, amúgy sem vagyok az elszállós típus, de ugyanúgy ott kellett maradnom, végig kellett vívnom a csapatot is, meg a világkupákat is. És szerencsére már az első világkupán Bernben, szeptemberben bronzéremet tudtam szerezni, ami jó visszacsatolás volt, hogy jól ki tudtam zárni ezt a világbajnoksága járó Rivalda fényt, úgymond.
Mennyiben változott meg az életed egyébként az egyéni világbajnoki cím óta? Volt több interjú, ahol elmondtad, hogy példaképpé váltál, és nyilván a felelősség az, hogy a gyerekek tényleg felnéznek rád, az megváltozott ezáltal. Összességében mennyire változott meg így az utóbbi egy évben a mindennapjaid, az életed, az, hogy felismernek az utcán, ez hogy néz ki nálad, és hogy tudod kezelni?
Abszolút jól kezelem, azért a vívás az nem az a sport, a vívás, ami annyira ilyen feltűnő a emberek közül, tehát azért nem nézik annyian mondjuk, mint a focit. Tehát azért van magánéletem, tehát azért nem az van, hogy nem tudok lemenni a boltba, meg ilyenek, tehát azért nem, de azért sok megkeresés van még a mai napig, tényleg olyan dolgokat bekerültem a testnevelés, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a testnevelés egyetemnek, ahol tanultam, bekerültem abba a 25 szűk keretbe, ahol aminek a fotóit láthatják az aulában. Az nagyon nagy megtiszteltetés volt, meg persze átvenni a vasas a klubomnak az elismerését a Sot gálán, vagy meghívják az év sportoló gálára, és a negyedik helyen végeztem ott, és az is tök nagy dolog volt, hogy ott lehettem az eseményen, de én szeretem úgy ezt így, tehát ez nekem nem rossz, hogy így kicsit a más felé is megy a figyelem. Nem csak a víváson forog az agyam, hanem néha beszélgetek, akár veletek, tényleg, vagy akár más csatornán, és ezeket így élvezem amúgy.
Azért gondolom legalábbis, hogy ha nincs ez a világbajnoki aranyérem tavaly, akkor nem jelennének meg olyan cikkek, amiknek az a címe, hogy Kok Máté két aranyéremért utazik a Párizsi olimpiára, mint amit olvastam nemrég, és azzal, hogy világranglista első vagy, hogy világbajnoki címvédő vagy, azzal valamilyen szinten az esélyese leszel egyéniben is az olimpiai versenynek. Ráadásul szóba került már Bockó Gábor, aki, ha jól tudom, az edződ és emellett lett szövetségi kapitány is, és ő is azt nyilatkozza egy sajtótájékoztatón a kvalifikációs időszak végén, hogy magyar vívó éremért megy egy olimpiára, függetlenül attól, hogy kiről van szó, milyen fegyvernemről van szó, tehát lényegében ez az elvárás, vagy ez a cél mindegyik őtöknek. Ezt a nyomást, ezt amikor nőttök föl a magyar vívó utánpótlásban megtanuljátok kezelni, vagy pedig ezt akkor kell elkezdeni megtanulni, kezelni, amikor tényleg már van mögötted olyan eredmény, ami miatt esélyesként mész egy olimpiára?
Na, igazából nagyon jó ez a párbajtőr, azért szép, mert mindenkinek van az esélye. Akik ott lesz Párizsban, fel tudok sorolni 10 embert, aki szerintem aki megnyerheti ezt ez a diadalt, vagy ezt a versenyt. És ezért jó, mert tényleg az adott nap fog eldönteni, hogy ki milyen formában lesz. Nyilván világbajnoki, meg ott leszek valószínűleg a világista 1-2-be az olimpián, és nyilván ez az azzal jár, hogy akkor van egy kis felelősség, hogy számítanak arra, hogy a téremért fogok harcolni, és azért dolgozok tényleg, hogy ez a két aranyérben, amit mondtam, azt szeretném megvalósítani, mert én a világbajnoksággal is úgy mentem ki, hogy én valamilyen formában aranyémet szeretnék nyerni, Ott nem gondoltam volna, hogy egyénibe fog összejönni, hanem azt hiszem, hogy csapatban, mert az EB-t megnyertük, és gondoltam, hogy kifutatni ez a lendület. Hát nem, egyénibe lett így meg. De nagyon várom, de azért próbálom úgy kezelni ezt az olimpiát, mint egy világkupát. Nem szabad, hogy elvigyen az olimpiai láz, tényleg nagyon. Azt hiszem, az, ahogy Áron is mondja, hogy Szilágyi Áron, hogy ki kell zárni ezt az egészet, és akkor az fogja csak szerintem túlélni ezt a nyomást.
Talán
Úgyhogy...
pont emiatt, bocsánat, csak ide kapcsolódik a kérdés, talán pont emiatt van az, hogy kimered mondani a célokat, hogy tudatosan úgy kezeled, hogy mintha csak egy világkupa verseny lenne, és ezért kimered mondani azt, hogy te már pedig két aranyért, két győzelemért mész oda.
Mindenképpen nem leszeretném venni a vállamat a terhet, hanem meg szeretném csinálni, mert ezért dolgoztunk, ezért Botfog Gáborral, ezért iskolázunk, tényleg csomó stáb dolgozik velem, és tényleg kész vagyok rá, hogy megnyerem ezt a versenyt, de ha nem sikerül, akkor se fog itt égszakadás lenni. Tehát nekem igazából az a lényeg, hogy én nyugodt lelkiismerettel fogok kimenni a Párizsi olimpiára, és minden tőlem tehetőt meg fogok tenni, és remélhetőleg össze fog jönni ez a két arany. Férfi párbajtőr csapat nagyon rég nyert olimpiát, és szeretnénk ezt újra visszahozni Magyarországra, ezt az érmet, úgyhogy ezzel leszünk.
Boszkó Gábornak ez a kettős szerepe a te életedben, ez egyáltalán szétválik valamilyen szinten? Hogy ő az edződ, akivel együtt iskoláztak, közben meg szövetségi kapitányként, lehet, hogy meg kéne hozni olyan döntést is, ami mondjuk ellened szól.
Igazából én nem úgy kezelem, mint a szövetségi kapitányt, én igazából én nekem az edzőm, tényleg. Én nagyon örülök, amikor ott van a versenyeimen, de van olyan, például most Tbilisiben nem tudott kijönni, mert a felnőtt férfi kard világkupa volt Budapesten, és neki ott kellett helytállnia, mint szövetségi kapitányként. Én jobban örülök, ha ott van velem a versenyen, mert tényleg nagyon jó hatással van rám, de a csapatnak is nagyon jó, ha ott van. Ma ott szokott lenni a csapat küzdelmeken is, a boxban. Úgyhogy ő olyan, aki elengedhetetlen ebben a sportban, tehát ő annyira jól ismer mindent, te olyan rutinos, te. Ezért is szerintem sikerült egy év után felérni úgymond a világbajnokság csúcsára, mert más megvilágosításban kerültem, sokkal más dolgokat alkalmaztam, mint az előző mesteremnél, és már nem csak arról szól a vívás, hogy az iskolát leadjuk, és akkor megyünk vívni, hanem sokkal profibb, tényleg csomó más dolgot mutatott nekem, és ez szerintem ehhez is kellett ahhoz, hogy feljussak a csúcsra.
Hogyan telnek majd a következő hetek? Lesz Európa-bajnokság. Milyen a felkészülésed menete? Nyilván a csúcsforma majd csak július végén lesz időzítve, gondolom én. Ilyenkor hogyan osztjátok be, hova helyezitek ilyenkor a hangsúlyokat leginkább?
Nekem ez a nehéz, hogy a csúcsformát időzíteni, hogy én minden versenyt meg szeretnék nyerni, és minden versenyen élemmel szeretnék hazajönni, de ezért ez nehéz, főleg egy ilyen feszített menetben. Lesz most, hogy megyünk GP-re, Kolumbiába, egy kemény túra, nem a kedvencünk, meg aztán lesz egy párizsi világkupa, ahol lesz egy csapat. Ott kicsit megtapasztaljuk, hogy milyen az a párizsi környezet, de...
Az már az olimpiai helyszínen lesz, az a világkupa?
Nem, Saint-Maurban lesz, Párizs mellett, de a franciák nagyon ki tudnak tenni így a szurkolásért, nagyon jól tudnak buzdítani, tehát ez egy jó hangulatú verseny szokott lenni mindig. És az EB az nagyon fontos abban a szempontból, hogy ott egy első helyünk van bent, és így Göldő Ranglista szerint megy az év, és meg kell védeni a pontokat, és azért az olimpia előtti versenyen egy aranyérmet kell védeni, ahol azért nagy befolyás lesz, hogy milyen pozícióban leszünk az olimpián, és azért nem mindegy, hogy most a negyedikek vagyunk, vagy mondjuk a hatodikok, mert akkor a felsőházból kapjuk az ellenfelet, vagy meg az alsóból. Tehát így ezért fontos nekünk ezek a világkupákon minél több pontot szerezni. Tehát nem lehet még hátradőlni, csak az olimpiára készülni.
Azért is kérdeztem bele a helyszínnel kapcsolatban, mert hogy az olimpiai vívó versenyeknek a helyszíne az egy elég különleges helyszín lesz, a Grand Palais.
Igen.
Párizsban. Ilyenkor van valamilyen tesztversenyetek, ahol már kipróbáljátok konkrétan a helyszínt, vagy az úgy fog kinézni, hogy egyszer csak odaértek, és akkor meglátjátok, hogy mit ilyenek, mire gondolok, hogy milyenek a fényviszonyok, mekkora a tér.
Rióba volt ilyen, az elő, a 16-os olimpián volt egy ilyen egy GP verseny pont Rióba előtte, és akkor megmutatták a verseny helyszínét. Nyilván akkor még nagyon kicsi voltam, de láttam videóban, hogy előtte volt egy verseny, tesztverseny, és aztán utána mentek az olimpiára. Hát idén ilyen nem lesz, úgyhogy csak így a Bockó Gábor meséléseivel tudom megmondani, hogy milyen lesz ez a helyszín, mert ő 2010-ben ott nyert világbajnoki bronzérmet, és mondta, hogy az is elképesztő volt, hát akkor mi lesz most az olimpián? Tehát ez kemény lesz.
Nagyon jó, hogy egyébként említetted azt, hogy Bockó Gábornak vannak azért tapasztalatai, mondjuk akár párizsi helyszínről. Arra akartam kérdezni, hogy mennyiben tudnak segíteni nektek, akár mondjuk személyesen neked, Bockó Gábor, ezek a tapasztalatok, mennyiben tudnak mondjuk megnyugtatni egy nagy verseny előtt, hogy azért mentálisan lehet, hogy egy fokkal könnyebb az, hogy mégis van egy ember melletted, mögötted, aki átélte azt az adott helyszínt, vagy azt az adott versenyt már korábban. Ez hatással van rád, vagy szoktatok ilyenekről beszélgetni?
Nagyon sokat beszélgetünk, tehát van olyan, hogy iskolázunk, és igazából 20 percet csak úgy beszélgetünk. De közben iskolázunk, de beszélgetünk közben is, és annyit mindig olyan sokat tudtam kérdezni tőle, de majd szerintem idegesítem egy kicsit őt már, mert tényleg már, de ő meg imád mesélni, tehát ő imád mesélni arról, hogy mit csinált 2001-ben a kadett világbajnokságon, hogy nyerte meg a kadettként a junior VB-t, tehát meg hogy felnőttben milyen volt a csapatban, ő tényleg ő évtizedekig fejező embere volt a válogatottnak, ami egy nagyon nehéz dolog, mert én sose fejeztem még meccseket, de tudom, milyen idegörlő lehet ez a poszt, és ez nagyon kemény, de és ő képes volt 10 évig végigcsinálni, és nagyon sok ideig a válogatottban volt, ami nagy becsületre méltó. De én vagyok neki egyedül a tanítványa, aminek örülök, és nagyon jó, hogy csak rám tud figyelni. Mert az előző mesteremnél ott azért voltak csomó kis korosztály is volt, pár rajtam kívül azért volt Nagy Dávid, akik hozzájárnak még a mai napig, és akkor így megosztik a figyelem. De így most csak én vagyok így a figyelem középpontjában nála, úgyhogy ez nagy segítség, és így minden energiája rám megy. És nagyon jó lesz, nagyon jó a kapcsolatunk is, tehát így itt megvan a tisztelet is, de ő tud így poénkodni velem, tud így ilyen kicsit ilyen haverként is tekinteni rám, úgyhogy így nagyon jó a kapcsolatunk.
Szoktunk beszélgetni néha vívásról Horváth Mariannal, a kolléganőnkkel, aki 6-szoros világbajnok volt a 90-es évek elején, és ő szokta mindig mondani, hogy van a vívásban az a jelenség, hogy valakinek napja van, és azzal nagyon nehéz mit kezdeni, hogy egész egyszerűen, hogyha éppen beesik egy versenynapra valaki egy olyan formában, hogy szinte legyőzhetetlenné válik, és olyan önbizalmat kap a nap első részében, hogy onnantól kezdve tényleg szinte legyőzhetetlenné válik. Ez a jelenség, egyrészt mennyire értesz egyet azzal, hogy ez létezik, másrészt meg
Ez nagyon
inkább
jó.
idegesítő, vagy inkább jó?
Nagyon jó érzés. A vívónak, amikor érzi, hogy napja van, az annyira jó érzés, hogy abból nem akarja, hogy vége legyen akkor annak a napnak. Tényleg, és nekem a VB ilyen volt. A VB ilyen volt, hogy én amikor legyőztem, és ez az első két asszó után derül ki. És akkor így az van menet, hogy igazából nem tud megverni senki aznap. De viszont van olyan, amikor meg nincs napod, és akkor mindenkitől kikapsz, és a pengér az nem úgy megy, ahogy te akarod, elpasszézol mindent. Tehát van itt, vagy vannak, és általában ez a napja van, ez egy évben mondjuk kétszer fordul elő. De lehet, hogy egy hazai válogatod, ami igazából senkit nem érdekel, de vagy a világbajnokságon, mint amikor nekem volt. És ez a szépesége a világban, hogy nem csak olyan embereknek lehet napja, aki tényleg a világranglista 16-ba benne van, hanem jön valaki a csoportba, a darálóból, és megnyeri a versenyt. Tehát ilyennel is találkozunk egy éven belül.
Mit tudsz tenni azért, hogy az igazán nagy versenyen neked legyen napod?
Én mindig abban hiszek, hogy a lelkiismeretes felkészülésbe. Mert a munka igazából mindig valamikor ki fog jönni. Tehát valamikor nem biztos, hogy a következő versenyen, vagy az azt követően, de valamikor, amit beletettél abban az edzőtáborban, mert nagyon sokat szoktunk edzőtáborba járni, meg minden nap van keretedzésünk, Én abban hiszek, hogy az az elvégzett munka, az valamikor ki fog jönni, és igazából ezt csak a sorsra tud bízni, hogy az Isten azt akarja, hogy az olimpiája jön ki. De lehet, hogy akkor fog kijönni, amikor egy másik verseny, mondjuk egy GP-n. Tehát ezt egy nagyon nehéz megmondani. Itt lelkismeretesen föl kell készülni, és alázattal kell lenni a sport iránt, és akkor valahogy visszakapod ezt a sorstól. Én ebbe hiszek.
Tök jó. Hát reméljük nagyon, hogy ez az olimpiára jön ki. Legalább
nagyon
valamelyik versenyre a kettő közül
léci,
neked ez a nap. Szurkolni fogunk mindenképpen. Köszönjük szépen, Máté, hogy a
köszönöm
rendelkezésünkre
szépen.
álltál, és sok sikert kívánunk a felkészüléshez.
Kellemes húsvétot, sziasztok!
Viszont.
Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
Ahogy azt szoktuk, az Ácsival várjuk a hosszabbítást, összeszedtük az előző hét legérdekesebb, legfontosabb történéseit a sportvilágából, és kezdjük a magyar foci válogatott meccseivel, mert hogy nem beszéltünk még róla sem a törökök, sem pedig a koszovóiak elleni meccsről. Két győzelem, nem biztos, hogy sok kérdésben okosabbak lettünk, lásd kapus kérdés, Dibusz vagy Gulácsi, de azért győzelmekkel hangolni így a júniusra nem egy rossz történet.
Nem, az semmiképpen sem. A mutatott játékból meg olyan nagyon sok mindent nem tudok mondani, mert az egyik meccsbe belealudtam, a másikat meg se néztem. De azért a kapott gól nélküli győzelmek azok mindenképpen jók. Én tudom, még gondolkoztam a kapus kérdést illetően, hogy simán el tudom képzelni, hogyha játszunk mondjuk egy erősebb csapattal, németekkel például, akkor talán az inkább bravúr kapus Dibuszt játszatja majd Rossi, és játszunk mondjuk a skótokkal, ahol talán a labdával való játék az inkább a mi felelősségünk lesz, bár a fene tudja, hogy a skótok épp milyen focit játszanak, most kikaptak a hollandoktól
Igen.
4-jel, vagy valami nagyon...
Meg talán az északírektől is kikaptak.
Ja, hát az nem néz ki jól. Mi utoljára, mondom, ilyen szintű csapat... Jó, ez túlzás, hogy ilyen szintű csapattól utoljára 14-ben kaptunk ki, mert az albánoktól kikaptunk oda-vissza néhány évvel ezelőtt, de mindegy, szóval az nem néz ki jól, de a gondolatomra visszatérve simán el tudom képzelni, hogy ott meg egy lábbal ügyesebb Gulácsi játszhat, úgyhogy ez szerintem, hogy van két kapus, egyébként nincsen nagyon nagy különbség, csak talán tényleg Dibusz inkább a bravúr kapus,
Igen.
akinek vannak olyan meccsei, hogy zicsereket fogdos állandóan. Lehet, hogy őt a németek ellen lehet bevetni jobban, nem tudom. De szerinted egyébként kell ilyen kijelölt, kvázi első számú kapus egy
Szerintem nem,
válogatottban?
De Rossi azt mondja, hogy ő ki fogja jelölni az EB
Aha.
előtt. Én is azt mondanám, hogy aki lábbal biztosabban tud játszani, az játszon azok ellen, a csapatok ellen, ahol mondjuk a labda kihozatal az meghatározóbb. Lásd a skótok, szerintem a svájciak ellen is Gulácsi fog védeni. Nem tudom, szerintem viszont ha eldönti Rossi, hogy most Gulácsi lesz az első számú mondjuk, akkor Dibusznak nem sok játékperce lesz az EB-n. Ami viszont pozitívum, hogy Dárdai Márton bemutatkozott, és tök jól játszott a védelemben, úgyhogy egy olyan opció lehet, pláne így, hogy Lange eltörte a valamelyik csontját, sípcsont környékén, valami lábcsont törése lesz, és egy hónapot biztos ki kell hagynia, így azért Dárdai Mártonnak akár helye is lehet a kezdőben.
Meg azt olvastam, hogy Szalai is egész jól játszott,
jó.
Ahhoz képest, hogy a klubjában nem sokat játszik, ez visszautal arra, amiről beszéltünk még pár héttel ezelőtt a srácokkal, hogy azért a válogatottban nem mindig számított az, hogy ki mit játszik, vagy mennyire nem játszik esetleg a klubjában.
Igen. Ami még a foci válogatotthoz kapcsolódik, az az UEFA-hoz beérkező kritikáknak az átgondolása, mert hogy Ronald Koeman és talán Nagelsmann, ugye a németek szövetségi kapitánya nyilatkozta azt, hogy át kéne gondolni, hogy ne 23 fős keretek legyenek, hanem 26 vagy 25, ahogy az előző EB-n, az előző VB-n is volt, és állítólag most megfogadja ezt az UEFA. Magyarul, amit beszéltünk a srácokkal, hogy ki az a 23, akit kivinnénk, lehet, hogy lesz 3 plusz ember, és akkor nyilván akik kérdőjelesek, azokat ki tudja vinni. Rossi is, meg mindegyik más szövetségi kapitány is.
Őszintén szólva, nem értem az érveket mögötte. Tehát évtizedeken keresztül szerintem még egy ideig 18-as keretek voltak, aztán 23. Akkor a Covid miatt fölemelték 25-re, vagy talán volt olyan torna, 26
szerintem
volt.
Szerintem igen,
az
vagy
EB.
25, vagy 26, igen. Igen, igen.
De hogy egyébként mi értelme van? Tehát egy 23-as keretben ugye van 3 kapusod, meg 20 mezőnyjátékosod, ott azért jó esély van rá, hogy a mondjuk a cserekapusokat leszámítva azért szinte mindenki kap játékperceket egy ilyen tornán. Ha van egy 26-os kereted, annak az utolsó három, ugyanúgy három kapussal, az utolsó három mezőnyjátékosod már nem nagyon fog pályára lépni valószínűleg. Én inkább támogatnék valami olyan rendszert, hogy mit tudom én, hogyha van három igazoltan súlyos sérülted a csoportkörben, akkor be lehessen cserélni egy-két játékost, vagy COVID-fertőzés, mert ugye még mindig vannak COVID-járványok, vagy valami ilyesmi. Tehát én nem... A COVID idején az, hogy ott benne volt a pakliban, hogy akár 4-5 játékos mondjuk kénytelen egy-két meccset kihagyni, mert éppen COVID-pozitív, akkor teljesen logikus volt. De így, hogy most elvileg nincsen ilyen veszély, így nem értem, hogy mi most az oka annak, hogy legyen 26 fős keret.
Hát pláne úgy, hogy ha jól tudom, akkor a meccskeret az változatlan lesz, tehát nem lehet mindenkit nevezni. Mm. Tehát nem mind a 26 játékos lesz ott, vagy mit tudom, 15 akkora kispadon értelemszerűen, vagy 14.
Hát akkor viszont valószínűleg körülbelül az lesz, mint amit én mondok, hogy 23-as keretek lesznek, és be lehet cserélgetni egy-két embert.
Igen. És itt álljunk meg egy pillanatra, mert Kocog Dávid kollégánk felhívta a figyelmünket az előző adás után, hogy a foci BL-ben állítólag mégis lesz kiemelés majd a negyed döntőkben, tehát, vagy a kieséses szakaszban 8-ad negyed döntők, valami ilyesmi, tehát mégis lesz kiemelés majd. Most eszembe jutott így hirtelen.
Tök jó.
Úgyhogy amiről beszéltünk, az úgy tűnik, hogy értelmes lesz majd a következő szezontól foci BL-ben.
Abszolút támogatom.
Így van, így van, így van. Menjünk tovább tenisszel. Marozsán Fábival beszéltünk az adásban, de azért megér még egy-két szót az, hogy ő milyen szinten van, és abból a szempontból érdekel, Dani, hogy szerinted Marozsán Fábi jelenleg ott van az 5 vagy a 10 legismertebb magyar sportoló között?
Na, ez egy jó kérdés. Hát ugye szerintem nem, mert szerintem valószínűleg a Szoboszlai, Gulácsi, Sallai, tehát a válogatottnak a régi motoros bevált játékosai, akik nemzetközi szinten fociznak, ők biztos, hogy ismertebbek. Walter Attila talán ismertebb.
Igen.
Bár valószínűleg ismertebb. Nem tudom. Lehet, hogy Fucsovics Márton is még ismertebb.
Nem tudom.
Nem tudom.
Azért jutott eszembe, mert ahogy így nézegettem a kommenteket, meg like számokat, meg ránéztem Fábinak az instájára, hogy teljesen meglepődtem, hogy mondjuk egy év alatt, amióta legyőzte Alcarazt, valami 40 ezer insta követője van. Tudom, hogy a teniszezők általában azért népszerűek. Persze, 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 persze. De, hogy...
de azt hiszem az volt, amikor Alcarazt megverte, akkor lett hirtelen nagyon sok
igen,
új követője.
Szóval azért komoly az, hogy ő egy év alatt honnan, hova jutott el.
Abszolút, ez teljesen egyértelmű, de ez valószínűleg még a 10 legismertebb magyar sportolóban nincs benne. Férfi sportolókat vesszük külön. Az jutott eszembe egyébként, hogy mondta a beszélgetésünkben, hogy nem tudja, hogy mi kellene mondjuk neki a legjobb 30-ba kerüléshez. Megnéztem, és 200 pontra van a 30-tól, viszont a 32-től azt hiszem már csak ilyen 100 valami.
Igen, azt én is néztem.
Viszonylag közel, és igazából ugye a Garrosig, a Garros utánig egész pontosan, neki a római tornán az a azt hiszem 90 pontja, vagy mennyi, amit ott onnan hozott magával. Mert lehet, hogy az még selejtező plusz tábla volt, úgyhogy lehet, hogy 100 valami pont. Azt kell védenie, és egyébként olyan nagyon más nincsen szerintem. Talán azt a perugiai challenger-t, ami...
Hát és ott van talán 90 pont.
Nem tudom. Na mindegy, de hogy nagyon, nagyon sok védeni pont valója nincsen. Van viszont szerezni való pont rengeteg, mert hogyha csak a 3000-est meg a barcelonai tornát veszed, hogyha ott mondjuk ilyen átlag tud nyerni 2-3 meccset tornánként, akkor azért úgy gyűlnek a pontok szépen.
Plusz, ha most a Garroson tényleg kiemelt lenne, és mondjuk eljut a harmadik fordulóig, igen. Az már 90 pont kapásból. Negyedik igen. Kör meg 180, úgyhogy az meg tényleg egy stabil top 30, és ugye akkor olimpiai részvétel.
Én az olimpiában nem is kételkedek, tehát tényleg szerintem nem tud annyi pontot bukni. Úgy értem, hogy nettóban.
Igen.
Hogy annyira rosszul játszon ezeken a tornákon. Úgyhogy, ja, tök jó.
Fél szó, Djokovic és Ivanisevic kapcsolata véget ért, úgyhogy 6 év után már nincsen ott Novák Djokovic szakmai stábjában Goran Ivanisevic. Nem hiszem, hogy olyan nagyon sokat oszt vagy szoroz, mert az jutott eszembe, azért hoztam ezt a témát. Szerintem vannak olyan sportolók, akik akiknek van akkora rutinjuk, hogyha az edzői stábból kiszáll egy ekkora név, még úgyis ugyanazokat a rutinokat meg felkészüléseket tudják végrehajtani, mint eddig. És lehet, hogy ez a Djokovic-féle történet, ez nem is nagyon változtat majd a játékán, meg azon, amit mutat majd a pályán.
Szerintem ezen a szinten két dolgot tud egy edző. Egyrészt taktikailag fölkészülni az ellenfelekből, másrészt, és mondjuk ugye viszonylag hidegebb fejjel akár valamilyen módon jelezni is, bár nem tudom most, hogy a tornákon hogy van ez a coaching szabály, hogy éppen lehet-e edzeni úgymond, vagy nem, de mindegy. Azért tudjuk, hogy eljutott az információ játékosokhoz a coaching szabály, a szigorú coaching szabály idején is. Szóval ez az egyik. A másik meg az, hogy az edzés munka elvégzésére történő motiváció szerintem, ami sokat számít. És az az, amiben, tehát hogy egy Djokovic már érted, ezt csinálja, nem tudom, 30 éve, 20 éve nagyon magas szinten csinálja ezt lassan. Hányat ütött már a labdába? Tehát, hogy azokat az alapdolgokat, amiket igenis ezen a szinten is meg kell egy játékosnak csinálni ahhoz, hogy jó legyen, szerválni naponta 50-et, vagy mit tudom én, micsoda. Tényleg én nem értek annyira a teniszhez, hogy ezt így tudjam, hogy egy ilyen játékosnak az edzés munkája miből áll. De hogy ezeket a dolgokat igenis csinálja meg, azért felelős szerintem leginkább az edzője.
Igen. Nem hinném azt, hogy nagyon-nagyon sokat befolyásolna az ő játékán, tényleg meg az, hogy hogyan áll hozzá a meccsekhez, vagy most éppen ott van Ivanisevics a stábjában, vagy nincsen ott. Kézilabda a következő téma, mert hogy amiről előző adásunk, múlt héten nem volt adásunk, nem beszéltünk még a női kézi BL visszavágóról a Loki Vipers meccsről többek között, meg arról, hogy a Fradi továbbított a Brest ellen. Az a Loki, az még mindig egy szenzáció. Így két hét után is, vagy másfél hét után is.
Az a kemény egyébként, hogy milyen pici múlott. Tehát tényleg egyrészt ugye az első meccs hajrájában 4-ről fordított a Vipers, másrészt meg a visszavágón meg ott azért mindig így billeget, hogy most éppen továbbjutásra áll-e a Loki, vagy nem. De nagyon jól játszottak, és tök érdekes, hogy Szabó Nina játszott egészen kiemelkedően, aki még ősszel én őt az MTK színeiben láttam egy bajnokin, mert a Vasas pályán játszották a meccsüket, és akkor még ott laktunk Újpesten, és elmentünk megnézni, mert én egyébként Farkas Johannát nem láttam még soha élőben játszani, csak azt láttam, hogy állandóan lődözi a gólokat, meg én havonta egyszer benne van a hét álom csapatában az M4-nél, és kíváncsi voltam, hogy milyen, és Szabó Nina sokkal jobban játszott azon az MTK meccsen, mint Farkas. És akkor visszamegy Debrecenbe, és tényleg egy nem valami szar csapat ellen, hanem egy Vipers elleni vagy a nyolcad döntőn tud gólokat szórni, és aztán persze klasszikus módon az utolsó két szituációnál meg ő hibázott, mert ő az, aki mellé dobta a helyzetét az utolsó debreceni támadásnál, és róla lőtték a gólt. Mondjuk Abbing ellen nem biztos, hogy nagyon jó ötlet volt őt odaállítani. De egyébként összességében a Debrecennek a szezonja az szerintem egy nagyon nagy pozitívum és abszolút várakozások fölötti. Tehát abszolút. Teljesen egyértelmű, hogy az, hogy a címvédőt, aki az előző 3 BL-t megnyerte, azt a csapatot sikerült 59, vagy inkább azt mondom, hogy 119 percen keresztül veszélyeztetni ennek a csapatnak a továbbjutását, majdnem 120 percen keresztül. Szerintem az már önmagában nagyon nagy fegyvertény, meg az, hogy tényleg a csoportkörben is nagyon jó csapatok ellen sikerült Debrecennek meccseket nyernie. Úgyhogy csak így tovább, bár szerintem azért jövőre nagyon másképp fog kinézni ez a csapat, eligazoló játékosok és érkező játékosok nettója, az nem tudom, hogy milyen lesz.
Igen, Planeta Simonetta is bejelentette, hogy távozik, Lengyelországban folytatja, állítólag Franciaországba szeretett volna igazolni, de aztán mégül is Lengyelország lett belőle.
Meglátjuk, igen, ő ugye szerintem beszélt is nekünk arról korábban, hogy a franciaországi kézilabda környezetet azt szerette.
Igen.
És hát meglátjuk, hogy milyen lesz ez a lengyel csapat, de ugye ez az a lengyel csapat, amelyik a BL-ben szerepelt, és eléggé ilyen pofozógép volt.
Igen.
Úgyhogy ezt meglátjuk, de hát ugye nem lesz már Kácsor, nem lesz már Vámos, nem is tudom még ki az, aki eligazolt utira. Azt tudom, hogy Szerszien Ugolán jön. Meg.
Még jön egy francia játékos szerintem, ha jól rémlik.
Igen, lehet.
Mindegy. Erre még úgy térünk vissza, hogy jövő héten úgy is beszélünk a női kézilabda olimpiai selejtezőről, és ott érintjük Szabó Ninát, mert majd meg fogom kérdezni tőled, hogy nálad Szabó Nina válogatott szinte, vagy betetted volna a válogatóba.
Pont ezen gondolkoztam, hogy mennyire nem az aktuális formán múlik Golovin keretválogatása szinte soha.
Igen. Na de erről majd jövő héten. A férfi kézilabda BL-ben viszont lejátszották a... lejátszották a playoff kör első meccseit. Szeged Veszprém 30-37.
Látod, mit mondtam neked, amikor kialakult az ágrajz, hogy Veszprém helyében én ezzel a Szeged Aalborg úttal a négyes döntőig nagyon kiegyeztem
és
volna.
Ez nagyon-nagyon sima volt. Tehát bántóan sima volt az elejétől kezdve. Köbe nem volt kérdés, hogy melyik csapata jó. Nem csak mentalitásban, de azt beszéltük is itt bent valamelyik nap, hogy azért ez a Veszprém, ez játékban is baromi jó volt.
Nagyon erős ez a csapat, tehát itt szerintem nem, ha a keretek erősségét nézzük, valószínűleg a három legerősebb csapat között van Európában, hogy ebből lesz-e dobogó, vagy lesz-e esetleg végre egy BL győzelem, ami miatt ezt a valag pénzt beleölték ebbe a csapatba az évek során, azt majd meglátjuk június 8-9-én, de szerintem egyébként az Aalborg ellen is. Ha kiesik a Veszprém az Aalborg ellen, az nagyon kellemetlen lenne.
Az biztos.
Ez az Aalborg, ez jó nevekből áll, meg nyilván jó játékosokból is áll, de szerintem ezt a csapatot a Veszprémnek meg kell tudni vernie, és akkor jöhet a Final Four.
Jön még a visszavágó most csütörtökön, mármint a Veszprém Szeged, de azért felteszem a kérdést, aztán én is válaszolok. Szerinted a Veszprém, számoljunk úgy, hogy a Veszprém jut a 8-ba, a Veszprém Fradi Győr 3-asból hány fog Final Four-t játszani? Vagy kik fognak Final Four-t játszani?
Hát, a Fradi kivel játszik az SBR-gel?
Az SBR-gel, a Győr ugye a Vipers-el.
Igen. Szerintem a Veszprém be fog jutni a Final Four-ba, és lehet, hogy a női csapatok közül egy se. Mert
én egyet mondok, a
Győrnek a formája az nagyon rossz, a Fradi meg az Esberg, tehát hogy lenne olyan csapat, ami ellen azt mondom, hogy a Fradi jó lehet, akár egy Vipers ellen, akár egy Győr ellen.
Amúgy
de valahogy az Esberg Reisztáddal, meg Mörkel, meg nem tudom még kik vannak ott, az nekem egy túl nagy falatnak tűnik egy Fradinak.
Igen. A három csapatból egyébként én a legbiztosabbra a Veszprémet mondanám, és nem biztos, hogy erre gondoltam volna mondjuk egy vagy két héttel ezelőtt, de ja, meglátjuk majd, okosabbak leszünk a Veszprém-Szeged visszavágó után pedig mindenképpen. Országúti bringa, mert zajlottak az események az előző héten, számunkra két fontos, vagy nagyon fontos hír, az egyik, hogy Walter Atti biztosan ott lesz a Giro keretben.
Azért ezt nem szeretem ezeket a biztosanokat, sajnos ebben a sportban sok minden változik egyik pillanatról a másikra.
Lásd, amik történtek egyébként a héten, Wout van Aert bukásától kezdve, például a női mezőnyben is jó pár bukás. Úgy tűnik, hogy mondjuk azt, hogy jelen állás szerint biztos.
Igen, tehát előzetes kerettag, ne történjen vele semmi.
Így van. A másik pedig, hogy Vasblanka visszatért, egy ötödik helyet szerzett szombaton a Volta NXT Classics nevű limburgi egynaposon, és majd az Arden neki egynaposokon is találkozunk vele.
Szerintem a Flash valóan jól mehet.
Jó van.
Nekem az az érzésem, hogy az az ő versenye lehet, hogyha főleg, hogyha nem kell dolgoznia. Mert ugye itt az szokott lenni a női versenyeken a fő probléma, hogy elmegy az SD Works, de négy olyan versenyzővel, aki nyerhet, és akkor Blankának dolgoznia kell Folleringért.
Igen.
Ami persze normális, mert Follering esélyese ennek a versenynek, de hogyha Blankának nem kéne dolgoznia, akkor szerintem jó lehetne azon a versenyen nagyon.
Ha már Follering, aki esetleg nem követi annyira, vagy nem tudná, ő a tavalyi Tour de France győztese, a mezőny egyik legjobbja, és a szezon végén eligazol az SD Works-től, mert hogy meg szerették volna tartani Kopeckivel együtt, aki a mezőny talán másik legjobbja, vagy egyik legjobbja jelenleg.
De a világbajnok.
Így van, de olyan ajánlatot kapott Follering, állítólag ez az 1 millió euró környéki ajánlat, ami a sajtóban terjeng, hogy nem nagyon tudott versenyezni pénzügyileg az SD Works, és ez azért komoly, hogy a női kerékpársport legnagyobb, meg legjobb csapata nem tud versenyezni anyagilag egy másik csapat ajánlatával. Valószínű, hogy az UAE csapata igazolja Folleringet majd le a következő szezontól.
Hát majd meglátjuk. Az biztos, hogy a versenyek sokoldalúsága szempontjából azért nem lesz baj, hogy Follering és Kopecky nem lesznek csapattársak.
Igen. Még egy téma, mert hogy a bukásokról már beszéltünk a férfi mezőnyben, a Flandriát pedig ennek következtében, vagy lehet, hogy amúgy is Mathieu van der Poel nyerte volna meg, most viszont Román verte a mezőnyt. És nem akarok nagyon tippelni, de szerintem a Rubén, ami vasárnap lesz, lehet, hogy valami hasonló várható.
Egy kicsit más a Rubé, az a nagy különbség szerintem, hogy ott azért ezek a nagy darab srácok előnyben vannak, és Van der Poel nem egy kis darab, de nem akkora. Meglátjuk, én bízom benne, hogy jó versenyt hoz majd a Rubé is, és valamilyen szinten egy outsider. Azért, hogy belegondolnál abba, hogy ugye ott lesz Philipsen is, aki tavaly második volt Van der Poel mögött. Van Aertot sprintelte le a végén. És ez a két srác nyerte az idei első két nagy klasszikust. Igen. A Sanremót Philipsen, a Flandriát Van der Poel. Nem hiszem, hogy jót tesz, megint csak azt mondom, a sportnak, hogyha ezeket a nagy egynaposokat egy csapat nyeregeti, még akkor is, hogyha Liège-Bastogne-Liège-re mondjuk nem nagyon van emberük szerintem, bár náluk van az a Quinten Hermans, aki néhány éve második lett, de nem nagyon hiszem. Úgyhogy én azt mondom, hogy én örülnék egy outsider győzelemnek, de Van der Poel nagyon jó formában van, és nagyon jó versenyző, meglátjuk.
Igen.
A Flandrián óriási fölényben volt. Tényleg egyébként az az érdekes, hogy itt beszéltünk mindenféle taktikáról, meg ilyenekről. Látszott is egyébként. Ott volt Mats Pedersen, megpróbálta azt a taktikát, hogy megpróbál Van der Poel előtt lenni a verseny érdemi részének a kezdetén, az utolsó 50 kilométer előtt legyen előnye. Mert ha Van der Poel megindul, akkor nem tud vele menni, viszont ha őt éri utol Van der Poel a megindulása után, akkor még jó lehet. Azt hiszem 21. lett Mats Pedersen, és kegyetlenül elfáradt, és azok, akik próbálkoztak korai támadásokkal, azok mind-mind szinte elfáradtak, azok harcoltak végül a második helyért, akik nem nagyon támadtak, tehát Luca Mozzatónak nem volt megindulása a versenyen, aki végül második lett, ami én azt mondom, hogy az RKA World Tourban maradásának egy nagyon-nagyon fontos köve, alapköve lehet ez a 640 pont, amit Mozzato itt egy versenyen megszerzett. Csak összehasonlításképpen a Gent-Wevelgem győztese, vagy a Párizs-Nizza győztese, vagy a Dauphiné győztese 500 pontot kap, és ez meg 640 pont. Szóval Mozzatónak nem volt egy megindulása a versenyen, ő úgy próbált utazni, meg nyilván valamennyit vezetett is biztosan, de hogy kibírta, és így lett második.
Igen. Kíváncsi leszek egyébként, hogy mondjuk vasárnap majd az Alpecin hogyan fog taktikázni, és Van der Poel Philipsennel próbál-e valamit koprodukcióban csinálni, mert benne van, hogy betámadják a mezőnyt, aztán
simán lehet.
Aztán ketten próbáljanak elgurulni. Ami egy nagyon... Én személyesen is nagyon sajnálom ezt a hírt, de talán nem is lehetett volna ez máshogy, vagy valahogy meg volt írva, amikor a 22 pontos előnyről kikapott a női kosárválogatott a spanyolok ellen, is nem jutott ki az olimpiára, de Székely Norbert távozik a szövetségi kapitányi posztról, és Völgyi Péter az új szövetségi kapitány, aki szintén egy nagyon jó edző és egy nagyon jó név, viszont milyen, nem azt mondom, hogy méltatlan, de milyen gonosz ilyen szempontból a sport, hogy Székely Norbert egy ilyen vereség után távozik, és nyilván az az álom, az így álom marad mindig is.
Hát igen, de tényleg ez benne van a pakliban.
Igen. Viszont lesz visszatérő is, méghozzá Milák Kristóf, aki az úszóországos bajnokságon, ha minden igaz, és jelenállás szerint jövő héten 6 egyéni számban is indulhat, 50-100-200 pillangó, 50-100-200 gyors ebben a 6 számban van benevezve, lehet, hogy csak 4-ben fog elindulni mondjuk, de úgy tűnik, hogy ő visszatér. Viszont ami még nem tuti, az, hogy Hosszú Katinka indul-e vagy sem, jelenleg is Tenerifén van, és a nevezettek között bár még ezen a héten frissül majd a Musznak a rendszere, de nincsen ott a nevezettek között.
Megint a hiszem, ha látom, ez a hozzáállásom Milákhoz, és a hiszem, ha látomnak itt azért több szintje van. Egyrészt ott lesz-e? Kettő, úszik-e? Három, úszik-e az összes számban, ahova benevezték? Négy, hogyan úszik?
Igen.
Tehát itt azért tényleg elég sok szintje van, mert most ez a bajnokság, ez ugye nagyjából ilyen 3,5 hónappal az olimpia előtt lesz, és hogyha 3,5 hónappal az olimpia előtt, mit tudom én, 6 másodpercre, 8 másodpercre van attól, amit tud, akkor nem látom magam előtt azt, hogy az azt le lehet dolgozni, ezt az időkülönbséget az olimpiáig. Aztán persze fene tudja, nyilván nem látunk bele abba, hogy Miláknak a felkészülései egyébként hogy szoktak menni.
Tudod, hogy mi lenne a kemény, hogyha Milák visszatérne 200 pillangón ilyen 1.55 alatti idővel.
53 a világcsúcsa? 51?
Igen, tehát ő tud azért, mondjuk azt, hogy áprilisban, számoljunk így, áprilisban már úszott 1.52-t, 1.52-es időket. Tehát most, ha egy 1.54-jel vagy 1.53-mal nyerne, az azt mondom, hogy basszus.
Hát akkor, akkor úton lenne a címvédés felé.
Igen.
Az egyértelmű.
Igen. Csabi Alonso is úton a bajnoki cím felé, aztán majd lehet, hogy a címvédés felé, mert hogy marad a Leverkusennél. Nincs Bayern, nincs Liverpool, van viszont egy olyan Leverkusen, amelyik még mindig veretlen a szezonban.
És most már azt hiszem 13 ponttal vezetik a Bundesligát. Láttam egy mémet, hogy a legviccesebb dolog, ami a fociban valaha történt, hogy megérkezik Harry Kane egy csapatos bajnokságba, ahol az előző 11 bajnokságot ugyanaz a csapat nyerte, ő ebbe a csapatba igazol, és egyébként hozzáteszem, bár ez a mémben nem volt benne, hogy nem is játszik rosszul, tehát amennyire tudom, Kane azért nagyon gólerős továbbra is, de a csapata az nem nyeri meg a Bundesligát.
Tuchel is azt mondta, hogy gratulál a Leverkusennek a bajnoki címhez.
Hát én mindig azt mondtam, hogy a Bundesligának azt tenne jót, hogyha nem a Bayern nyerné 10 évig a bajnokságokat, és nem venne meg mindenkit lényegében, aki egy kicsit tud focizni a rivális csapatokból, meg ja, kicsit tud focizni és edzeni.
Ja.
Hát mert az elmúlt években az edzőket is gyűjtögették.
De ha egy ilyen nagy csapat vagy nagy klub edzője lennél, akkor visszamennél arra a helyre, ahol egy más vezetőség téged elküldött?
Mármint most kiről gondolsz?
Az, hogy állítólag így, hogy Xabi Alonso nem Flickre, jön a Bayernhez,
Nagelsmann
mondják, hogy Tuchel utódja lehet.
Hát nem tudom, most ez...
Van az a pénz egyébként?
Egyébként, hogy mondjam, foci edzők élete nem mindig irigylésre méltó, de azok a pénzek, amiket megkeresnek ezzel, az nagyon durva. És ráadásul egy csomószor ugye futó szerződéseik vannak még más csapatoknál, ahonnan kirúgták őket. Tehát aláírsz 2 évre, egy után kirúgnak, akkor 1 évig kapod a pénzt még. Úgyhogy szerintem ez nem is feltétlenül pénzkérdés Nagelsmannnál, hanem inkább ilyen elvi, hogy most ez őt zavarja, vagy nem, vagy úgy vagy vele, hogy az új vezetőség azzal együtt tud dolgozni, nem tudom. Minden esetre visszatérve Xabi Alonsóra, azt szerintem egy érdekes döntés, hogy azért itt most tényleg a két nagyon komoly klubnak a kispadjával hozták őt szóba. Egyrészt ugye, ha valaki jobb nálam, akkor megveszem az összes játékosát és az edzőjét elven működő Bayern. Másrészt meg a Liverpool, ahonnan elvileg Klopp távozik, bár most már hallani azt hiszem olyanokat, hogy lehet, hogy kicsit meggondolta magát. De ha Klopp távozik, Xabi Alonso ugye korábbi Liverpooli játékosként és kedvencként nagyon adta volna magát, és ráadásul megint a Bundesligából egy sikeredző jöhetett volna a Liverpoolba. Én valahogy úgy vagyok vele, hogy sokszor hosszú távon kifizetődik az, hogyha valaki nemet tud mondani az azonnali szintlépésre. Ugyanakkor ez nagyon egy ilyen kétélű penge Xabi Alonso szempontjából nézve, hogy lehet, hogy soha többé nem lesz lehetősége arra, hogy egy ekkorát lépjen előre.
És most, ha a következő szezonban a Leverkusen
hetedik lesz.
Igen, hetedik igen. lesz, a BL-ben szarról fog játszani, kiesik a német kupából, akkor ő nem biztos, hogy hívni fogják.
Sőt, ki fogják rúgni.
Igen.
Ez a kemény a fociban. Lásd még Claudio Ranieri, ugye?
Ja.
Akit a Leicestertől azt hiszem a bajnoki cím utáni szezon közepén igen. rúgtak ki.
Igen. Meglátjuk tényleg, hogy mi lesz Xabi Alonsoval, de lehet, hogy talán ez volt a legkockázatosabb döntés a háromból, a Bayern, Liverpool, Leverkusen hármasból, hogy marad.
Igen.
MotoGP a következő témánk, mert hogy a Liberty Media megveszi a MotoGP-t, ugye a Forma 1-nek is ők a tulajdonosai. Nagyon érdekes, én ezzel a hírrel nem tudok egyelőre mit kezdeni, mert hogy mindig az volt a fejemben az utóbbi években, és ahogy így beszéltünk az automotorsportos kollégákkal itt bent, ők is azt mondták, hogy a MotoGP-t azt nem csak hogy izgalmasabbnak tartja mondjuk 10 automotorsport kedvelőből 6 vagy 7, mint a Forma 1-et, de hogy pont ebben a saját kis világban, ami nem a hype meg a reklámok felé ment el, pont ezzel tudott fennmaradni meg érdeklődést kelteni. Viszont itt a másik fel a történetnek, hogy Valentino Rossiék ugye visszavonultak, olyan nagy név, vagy olyan húzó név most még nincsen a MotoGP-ben, és lehet, hogy pont ezért jön most a váltás. Minden esetre az F1 és a MotoGP így a következő évtől kezdve, ha minden igaz, teljesen összeolvad, vagy összevonódik, aztán nem tudom, hogy ez párhuzamosan fog-e futni, vagy más lesz egy picit, de furcsa ez a hír, így első hallásra legalábbis.
Igen, és kíváncsi vagyok, hogy mi lesz vele, mert egyébként szerintem a MotoGP is azért, ha megnézel most egy közvetítést, nagyon sokat előre léptek ők is. Valószínűleg látva azt, hogy a Forma 1 mennyit lépett előre, mióta a Liberty Media viszi ilyen. Gondolok olyan dolgokat, hogy feliratok, grafikák, dizájnok, kommunikációs eseményeknek a közvetítése a tévéadásban. Tehát egy, szerintem nagyon, nagyon, ha megnézem mondjuk egy 2015-ös Forma 1-es közvetítést, az teljesen más szinten működik, mint a mostani. És a MotoGP-ben is ezt érzem. Élő dőlésszögek, az a nagy kedvencem, hogy hány fokra döntik a motorokat. Úgyhogy én nem érzem azt, hogy itt erre nagyon nagy szükség volt, de hát figyelj, simán lehet, hogy igen, és nem tudom, hogy ez most változtat bármit, lehet egyébként, hogy semmit, de ugye a Superbike VB is hozzájuk kerül. Az is lehet tényleg, hogy semmi változás nem lesz. Az is lehet, hogy látunk majd mondjuk olyan dolgokat megjelenni a Forma 1-ben, ami a MotoGP-ben kerül letesztelésre, hogy működik-e a közvetítésekben. Nem tudom, ezek nehéz dolgok.
Én azon gondolkoztam, hogy amilyen elven most a MotoGP meg a Superbike átkerül olyan testvérnek a Forma 1-hez, lesz-e olyan idő, vagy eljön-e az az idő, hogy kis túlzással mondjuk talán a NASCAR-t leszámítva az összes nagyobb autósportos sorozat, gondolok itt az Endurance világbajnokságra, túraautó versenyekre, stb. Most teljesen mindegy, hogy miről beszélünk. Szóval, hogy így minden egy kalap alatt legyen, és ez mennyire lenne mondjuk szerencsés.
Nem tudom. Igazából szerintem ezeknél a bajnokságoknál az a célja mindenkinek, hogy a saját bajnoksága láthatóbb legyen, és ha mondjuk legalább oda eljutnánk, hogy ilyen naptár egyeztetések lesznek, és teszem azt, képzeld el mondjuk azt, hogy van egy Forma 1-es hétvégét, meg egy MotoGP hétvégét, és mondjuk ugyanarra a hétvégére olyan versenyeket raknak, amik elférnek egymás mögött. Tehát, hogy te Európában egy olaszországi MotoGP verseny, és véget ér délután 4-kor, és kezdődik,
igen,
nem tudom hol, a Forma 1, vagy fordítva. Szóval, hogy ezeket a dolgokat össze lehet egyeztetni, és ez lehet, hogy a nézőknek eléggé jól fog jönni.
Igen, ebben még nem is gondoltam bele, hogy így biztos az lesz, hogy nem lesz párhuzamosan mondjuk egy MotoGP meg egy Forma 1 nagy díj, bár mondjuk nyilván a Moto3 meg tehát a kisebb kategóriákkal nem nagyon tudnak mit kezdeni, ott valószínű, hogy lesz átfedés a közvetítések között,
igen,
de ja, szépen el lehet ezt osztani. Lenne még egy témánk erre a hétre, de majd azt a jövő heti adásban, mert ez egy hosszabb lélegzetvételű téma, de térünk vissza rá, most így magamat is figyelmeztettem, hogy el ne felejtsük. Ennyi volt erre a hétre az ács, és ennyi volt a hosszabbítás. Ha tetszett az adás, és eddig még nem tettétek fel, akkor iratkozzatok fel, és hallgassátok meg a többi podcastünket is. Mindegyik más podcastünket megtaláljátok itt a felületünkön. Mostanra búcsúzunk, Rév Dániát és Nagy Benyámit hallottátok. Sziasztok!
Ez volt a Hosszabbítás, az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosport.hu.